Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadássorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STL Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik vissza. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk dr. Habil Barát Zoltán, egyetemi docens, dékán, az STL Fogorvostudományi Kar fogpótlástani tanszékének vezetője, orvosközgazdász, valamint a fog- és szájbetegségek, továbbá a konzerváló fogászat és fogpótlástan, dento-alveorális sebészet, dento-maxillo-faciális radiológia és az orális implantológia szakorvosa. Rangos külföldi és hazai szakmai fórumok rendszeres előadója, különböző tudományos társaságok tagja, a Fogpótlástani Társaság elnökségének 2013 óta tagja, számos tudományos publikáció szerzője.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szabad Egyetem hallgatóságát. Először is köszönetemet szeretném kifejezni az egyetem vezetésének ezért a nemes felkérésért, amelyet nagy örömmel vállaltam el, és ezen a plénumon is be tudom mutatni annak a nagyon komplex kutatói portfóliónak egy bizonyos szegmensét, amely döntően befolyásolja és döntően meghatározza ma a fogorvoslást és a fogorvos tudományt. Ez nevezetesen az implantológia témaköre. A mai előadásom során először is egy nagyon rövid áttekintést adnék az ólomforros koncepcióról, majd pedig azt a három lábú, három irányban felépülő kutatási tevékenységet szeretném kicsit részletezni és részletesen bemutatni a hallgatóságnak, és végül olyan irodalmi publikációkat szeretnék bemutatni, amelyek tükrében alaposan és részletesen lehet értékelni a kutatásainkat. Ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Magyarország a európai rangsorban a fogatlan nemzetek között egy igen hátrányos és rossz helyet foglal el. Évente 100.000-300.000 fogászati implantátumot ültetnek be Magyarországon, amely mondhatjuk azt, hogy egy növekvő tendenciát mutat, és ma már elengedhetetlen, hogy a gyakorló fogorvosok is rendelkezzenek egy alapvető, de mondhatom most már nem csak alapvető, hanem széles implantológiai ismeretanyaggal. A 2003-as, 2005-ös év lenne az, ami talán az origó és a kiindulási pontja a mai előadásunknak, hiszen ez volt az a két dátum, amely Paolo Malo nevéhez fűződő ólomforos koncepció első két publikációja volt az irodalomban, és mondhatom azt, hogy ezen témakörben ez egy mérföldkövet jelentett, és valahol egy picit az origópontot is jelentette ennek a robbanásszerűen fejlődő koncepciónak a kiteljesedésében. Mi is az az ólomforos implantációs technika? Ez azt jelenti, hogy a betegek számára az implantológus, illetve a gyakorló implantológus, sebész és protetikus egy olyan oldhatóan rögzített fogpótlást ad a páciens számára, amely fixen csavarok segítségével rögzül, de ez egyúttal egy oldható kapcsolódás, és egy természetesebb, jobban elfogadhatóbb klinikai és esztétikai megjelenést eredményez a páciensek számára. Ez nagyon fontos kiemelni, hogy ez a koncepció, ez hátrányos anatómiai adottságok esetén is egy viszonylag optimális megoldást jelent a pácienseink számára. Mit is jelent ez a koncepció? Egyrészt ugye az, hogy a rögzített pótlás az négy implantátumon rögzül, és ezen négy implantátum közül kettő, amelyek disztálisan körülbelül 45 fokos dőlésszögben kerülnek behelyezésre az álcsontban, míg a meziálisan két implantátum vertikálisan kerül beültetésre, és ehhez rögzült csavarok segítségével a készülő pótlás. Ami nagyon-nagyon fontos, az a primér stabilitás, amely elsődlegesen azt hivatott meghatározni, hogy az implantátumokat behelyezéskor milyen erővel tudjuk helyben tartani, és a betekeréskor milyen forgató nyomaték értéket tudunk elérni, hiszen ez is nagyon komoly feltétel a pótlás készítésének. Az All-on-4 koncepciónak számtalan indikációja van. Különböző szakmai körökben ugye többször felmerül ez a téma. Amit nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ugye ez egy viszonylag egyszerű, ennek a segítségével el tudjuk kerülni azokat a sokszor nagyon hosszú, bonyolult csontpótlási, lágyrész helyreállító műtéteket, amelyek nélkül ma már komplex és jól használható, hosszabb távon sikeres, rögzített pótlások készítésére nincs lehetőség. Ami nagyon fontos, hogy ez lehetőséget ad a páciensek számára egy azonnal használható idéglenes pótlás elkészítésére is. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem kell, hogy helyettesítse és kiszorítsa a konvencionálisan elhorgonyzott pótlásokat, tehát hagyományos módon, tehát ahol lehet, ott hagyományosan kell, ahol persze ezen szűk indikációs területek megvannak, ott természetesen ezt az elméletet és ezt a koncepciót lehet használni. Számtalan ellenjavallata van ennek a pótlás, ennek a technika alkalmazásának, amelyek nagyon sok esetben egyébként megegyeznek a normál implantációs pótlások készítésének ellenjavallataival, és ezeket itt a szlájdon ezt nagyon jól lehet látni. Ami nagyon-nagyon fontos, és mindig ki kell hangsúlyozzuk, a rossz szájhigiéne az mindig egy abszolút ellenjavallatot jelent, és hát természetesen vannak egyéb olyan kontraindikációk, tehát ellenjavallatok, amelyeket figyelembe kell vegyünk. Az irodalmi áttekintést tekintve kijelenthetjük ugye itt egy olyan review-nak, az összefoglalónak a következtetéseit szeretném felsorolni, amely meghatározza, hogy ez egy igen jól használható technika, ugye egy kevésbé invazív, azonnal terhelhető, és hogyha összehasonlítjuk a konvencionális technikákkal, akkor a szabadvég kérdése és a szabadvégű pótlások készítése, ami azt jelenti, hogy nincs alátámasztva ugye az utolsó korona a implantátum által, gyakorlatilag ez egy nagyon jó használható, és ezt a extenziós hittagot is nagyon jól kompenzálja biomechanikai szempontok szerint. Nagyon fontos, hogy kizáró tényező, független attól, hogy egy viszonylag hátrányosabb anatómiai adottságok esetén azért mégis vannak olyan lágyrész körülmények, amelyek ellenjavallatként szerepelnek, nevezetesen, hogyha nincs feszesíny, nincs keratinizált feszesíny a beültetendő területen, akkor természetesen nem megvédhető sem rövid, sem közép, ráadásul hosszabb távon, meg pláne nem a plak akkumulációtól és a különböző perimplantális gyulladásos folyamatok kialakulásával szemben, amely természetesen az implantátumok, legrosszabb esetben az implantátumok korai elvesztéséhez vezethet. Tehát nagyon fontos, hogy legyen megfelelő feszesíny, a minimális mennyiség meglegyen. Nagyon fontos ugye, és ez a másik egy fontos tényező, a sekély áthajlás. Valahol ez a sekély áthajlás és a feszesíny kérdése ez együtt jár, ami megint csak egy nagyon fontos diagnosztikai jelzés a felhasználó és a klinikus számára, hogy mikor lehet és mikor nem szabad végrehajtani ezt a technikát. Van egy másik nagyon fontos anatómiai adottság, nevezetesen a mosolyvonal. Ugye a pácienseket minden esetben az implantátumok beültetése előtt és mielőtt ezt a technikát kiválasztja a gyakorló implantológus fogorvos. Nagyon fontos, hogy a mosolyvonal kérdéskörét is alaposan tisztázzuk. Mire gondolunk itt? Nagyon fontos, hogyha valakinek viszonylag alacsony a mosolyvonala, akkor abban az esetben nagyon fontos lesz egy ilyen csontkorrekciós beavatkozásra, adott esetben még csontvolumen csökkentésére is, ahhoz, hogy az esztétikai eredmények is megfelelőek legyenek, és a pácienseink számára elfogadható klinikai eredményeket tudjunk elérni. Ha ez nem így van, bármennyire jól hajtjuk végre a műveletet, bármilyen szép pótlást készít a fogtechnikus, a pácienseink nem lesznek elégedettek azzal az eredménnyel, amelyet így a pótlás fog nekik nyújtani. Épp ezért nagyon fontos, hogyha kategorizálni kell, akkor ugye az alacsony, közepes és a magas mosolyvonal mentén változik a klinikai adottságoknak a előnyössége, illetve a hátrányossága. Ugye mit is jelent ez a körülbelül 45 fokos szögben? Ez azt jelenti, és majd erről fogunk részletesebben még egy picit a későbbiek során kitérni, ugye ez a 45 fokos szög, ez nem jelenti azt, hogy ez szigorúan 45 fokos szög. Van, amikor ez ennél kisebb, van, amikor nagyobb. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezáltal el tudunk kerülni olyan sebészeti beavatkozásokat, mint az arcüregnek a csontfeltöltése adott esetben, illetve alapvetően olyan csontpótlási technikáknak, amik horizontális és függőleges, azaz vertikális csontpótlási technikáknak a elkerülése, amely mind-mind nem csak anyagilag, hanem lelkiekben nagy terhet jelent a pácienseink számára, és a pácienseink részéről egy nagy compliance-t, egy nagy tolerációs hajlamot is elvár, és hát nem utolsó sorban, de talán nem ezt kell kihangsúlyozni, egy nagyon nagyfokú anyagi terhelést is jelent, és terhet jelenthet a pácienseink számára. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok fogorvos, gyakorló fogorvos implantológus úgy gondolja, hogy az Ollomfor koncepció esetén csak behelyez 4 implantátumot, de nem számítanak az anatómia és a méretei az implantátumnak. Ez nem így van. Nagyon fontos, hogy ezek minimálisan meghatározott, legalább 10 mm vagy annál hosszabb, illetve átmérőben is legalább 4 mm-es implantátumokról beszélünk, mert ez alatt a méret alatt az a biomechanikai terhelés nem kompenzálható, és többlet terhelést és adott esetben olyan biomechanikai, hátrányos biomechanikai adottságokat fog eredményezni, amely később kontrollálhatatlan folyamatokhoz vezethet. Ugye a szlájdon látszódik az, hogy különböző típusú alátámasztást tudunk elérni a beültetett implantátumokkal. Ugye a szlájd jobb alsó részén láthatóak a hagyományos, konvencionális megoldások, és hát természetesen középen a piros karika jelzi a magának az Ollomfor elképzelésnek és koncepciónak a megvalósulását, hogy hogyan is működik, és milyen a viszony, a felépítmények, azaz a pótlás és az implantátumokhoz képest. Ugye, ami nagyon fontos, említettem, hogy lehetőségünk van, hogyha megfelelő forgatónyomatékkal tudtuk, tehát primér stabilitással rögzíteni az implantátumaikat, akkor lehetőség van ahhoz, hogy nagy biztonsággal idéglenes pótlásokat is készítsünk, és ez a pácienseknek a hétköznapi életminőségét, illetve a funkcióit és azokat a hétköznapi életfunkciókat helyre tudjuk állítani viszonylag gyorsan. Ami nagyon érdekes, hogy a felépítményre 3 fajta lehetőségünk van. Egyrészt lehetőségünk van arra, hogy egy fémvázra rápolimerizált, mint a fogsorokat és a pótlásokat, hagyományos pótlásokat készítjük, rápolimerizált műanyaggal, vagy kompozitborítással, vagy pedig kerámia leplezéssel készítsük el a pótlásainknak a leplezését. Nyilván ez eltérő keménységet, eltérő anyagtani tulajdonságokat jelent. A műanyag leplezés az egy puhább, az ízület és az implantátum számára esetleg egy kisebb terhelést, kisebb, előnyösebb biomechanikai helyzetet teremt, míg a kerámia, amely jóval keményebb, ridegebb, nagy nyomószilárdságú anyag sokkal nagyobb terhelést fog eredményezni. Nézzük meg a gyakorlatban ez hogy működik. Ugye itt egy olyan esetet látunk, akinek alsó-fölső álcsontjában a természetes fogak eltávolítása után, teljes szanálás után kerültek behelyezésre az implantátumok, és erre készült el, a képen is jól látható, egy műanyag leplezéssel egy alsó-felső csavarra rögzített fogpótlás, és jól látható az, hogy a mosolyvonal és a műínnek a kialakítása harmóniában van. Az implantátumoknak a beültetéséhez egyértelműen kombin CT, háromdimenziós képalkotó eljárásoknak a használata és alkalmazása, ez egy kötelező érvényű manapság már, és természetesen az irányított implantáció, tehát a guide rendszereknek az alkalmazása is majdhogy nem alapvető elvárás ahhoz, hogy minél tökéletesebben tudjuk meghatározni az implantátumoknak a pozícióját. Egy kép látható saját képanyagunkból, ugye hogyan is néz ki a vertikálisan beültetett és utána a körülbelül 45 fokos szögben beültetett implantátumunknak a behelyezése és a pozicionális behelyezése és a racsnival történő betekerése. Itt már egyértelműen látható, hogy a friss műtéti behelyezés után jól láthatóak a lenyomatvételi lépései, illetve nyilván a fogpótlásoknak az elkészítései, vászpróba és a pótlásoknak az átadása. Nagyjából röviden így nézne ki maga ez az elmélet, és akkor most áttérnék arra, hogy mi milyen kutatásokat végeztünk ezzel a témával kapcsolatban. Nagyon-nagyon fontos tudni az, hogy ezen pácienseknek viszonylag kevés kvantitatíve és egyébként kvalitatíve is viszonylag hátrányos anatómiai adottságai vannak, és épp ezért sajnos saját klinikai beteganyagunkban találkoztunk olyan pácienssel, akinél az álcsontnak a törése létrejött, és felvetődött bennünk, hogy vizsgáljuk meg, mert az irodalomban nem találtunk erre ezzel kapcsolatosan valid információkat, hogy az implantátumoknak a beültetése, és nyilván az implantátum fészkének a kialakítása milyen változást hoz létre a csontok biomechanikai tulajdonságaiban. Ugye azt tudjuk, hogy a csont főleg két főbb részből áll, van egy szerves és egy szervetlen állománya. A szervetlen állományban kálciumfoszfát, hidroxilapatit, és a szerves állományban pedig van egy extracellulális, a sejten kívüli mátrix, illetve sejtes elemek. A csontnak az átépülése folyamatos. Ugye tudjuk, hogy a fogszabályzástól kezdve szájsebészetig, csontpótlásokig, paradontológiáig használjuk a csontoknak az élettani, korélettani folyamatait, és azt is tudjuk, hogy 40 éves kor fölött az oszteogenezist már meghaladhatja a rezorpciós folyamatok, tehát nem mondhatjuk, hogy a csont állománya növekszik, és hát amit mondhatunk, hogy alapvetően egy kristályos anyagnak tekintjük önmagában a csontot. Maga a csont szövettanilag pedig áll egy trabekuláris, tehát a medulláris, a belső részből, és áll egy külső kortikális csontrészből. Itt az egyik ilyen lebenyes feltárásunknak a képe látható, hogy hogyan is néz ki a kortikális csont teljes lebenyes feltárás esetén. Azonban azt kell mondjuk, hogy az álcsontok, és főleg az alsó álcsontunk, a mandibula, mi úgy hívjuk, ugye ez a latin neve, rágás közben háromdimenziós alakváltozást szenved. Ami azt jelenti, hogy szárnyításnál az izmok a mandibulában a tér mindhárom irányában egy csavarást és elmozdulást hoznak létre, épp ezért nem szabályos és nem elfogadott például teljes fix hidakat, mi úgy mondjuk slangben, hogy körhidakat, extenziós, nagy extenziós hidakat kialakítani, mert ez feszülést okoz az alsó álcsontban. Amit tudunk, hogy az implantátum beültetésével romlik a csontimplantátum arány, nyilván veszünk el a csont anyagtanából is, valamelyest befolyásoljuk a csontoknak az ellenállását. Azt is mondhatjuk, hogy gyengül a csont struktúra. Amikor ezt a kutatást összeraktuk, ugye három darab fizikai jelenségről mindenképpen kell beszéljünk. Egyrészt a Hooke törvényről, amely ugye kimondja, hogy a rugalmas testek alakváltozása arányos az erővel, amely azt létrehozza, illetve a rugalmassági terheléssel, rugalmassági határral, amely megmondja azt, hogy melyik az a legnagyobb terhelés, amely még nem hoz létre gyakorlatilag maradandó alakváltozást, illetve a szívosság vagy fajlag törési munka, amely ugye a törésig történő deformáció közben az anyag egységnyi térfogatán végzett munkát mutatja meg. Ez a három fizikai jelenség, amelyre mindenképpen szükségünk volt. Maga a kutatásunk a következőképpen zajlott. Ugye sertés borda csontot választottunk ki, amely nagy mértékben hasonlít a mandibulára. Ugye erre irodalmi hivatkozások sorozata van. És természetesen megfelelő módon előkészítve, némileg a lágy részeket is meghagyva, választottunk ki ugyanazon sertésből a borda csontokat. És három nagy csoportot alkottunk, egyrészt volt az Intact, amely később kontrollcsoportként használtuk, tehát amelyikben nem végeztünk beavatkozásokat. A középső csoportban előfúrtuk az implantátumoknak a fészkét, ez látható itt a képen is, illetve a harmadik csoportban pedig az előfúrásokat és az implantátumok behelyezését teljes mértékben az ólomfor koncepció szerint hajtottuk végre ICX templant implantátumok segítségével. Ezeknek a mérete látható a szlájdon. És utána az Instron nevű készülékünkkel, amely a fogorvostudományi karon található, egy nagyon különleges és nagyon jó készülék, amellyel nagyon sokan dolgoznak és nagyon értékes kutatásokat folytatnak a karunkon is, számtalan értékes publikáció tanúsítja ezt. Ezzel a szakító törő berendezéssel hajtottuk végre a statikus és a dinamikus törési vizsgálatokat. Ami nagyon fontos volt, hogy az irodalomban fellelhető hárompontos alátámasztási, hajlítási tesztet hajtottuk végre, és ezekhez speciálisan gyártottunk le különböző alkatrészeket. Jól látható itt, hogy hogyan is néz ki a csontnak és az alátámasztásoknak a viszonya, és hogy nagyjából a törőberendezés hogyan is fejtette ki az erőt a csontjainkra. Ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy valahogy tudjuk ezt szemléltetni, és tudjuk azt a háromdimenziós alakváltozást végrehajtani és közvetíteni a csont számára, ami valójában az élő szövet és az élő testben megfigyelhető. És hát itt az eredményeink láthatók, egyrészt ugye ez a statikus törés tesztjeinknek az eredményei, amit ebből látni kell, és természetesen első látásra ez egy kicsit bonyolultnak tűnik, hogy ameddig a diagram egyenesen ível föl, addig természetesen a Hooke törvénye a csúcspontban, csúcsponttól kezdve ott éri el, a Hooke törvény ott teljesül, és onnantól kezdve természetesen már ugye a Young modulus is folyamatosan változik, és onnantól kezdve láthatóak a végleges alakváltozások. Ez volt a statikus törésteszt eredménye, képekben így néz ki, hogy hogyan is zajlott le, ugye hol tört el a csont, és hogyan viselkedett a törési vizsgálatunk során. Végeztünk dinamikus terhelést is, ugyanezen készülékkel. Itt is hárompontos hajlítási tesztet hajtottunk végre. Ugye a 2 mm-es kezdeti elhajlást azt 5 szekundum alatt értük el, és 20 Hz színusz hullám fél milliméteres lehajlást 10 000 cikluson keresztül közvetítettünk a csontok számára, a csontjaink számára. A statisztikai elemzést, ugye a Shapiro-Wilks tesztet egyrészt a normális eloszlás bizonyítására végeztük el, illetve a Kruskal-Wallis teszt pedig az erőértékek összehasonlítására, és ezen statisztikai eredményeinkből következtettük ki, hogy a Mann-Whitney post-hoc teszt segítségével végeztük el a különböző eltéréseket, ennek a segítségével vizsgáltuk meg egymáshoz képest, hogy hogyan is alakultak ezek az értékek. A statikus esetében azt mondhatjuk, hogy a grafikonon azt látjuk, hogy mikor lép képlékeny állapotba a csont. Ugye, ha visszaemlékszünk a diagram tetejére, nagyjából onnantól kezdve, és hát amit elmondhatunk, hogy az anyag elvétellel a csont szilárdsága és szívósága is változott, méghozzá kismértékben csökkent. Bár ennek a csökkenésnek az értéke alapvetően ugye nem mutatott szignifikáns különbséget a szívósság értékeiben, csak a csont szilárdsága változott, és itt a diagramok is ezt mutatják számunkra. Ugye itt a piros, sárga, kék, ugye az elő, az intakt, tehát amelyikben nem történt fúrás, a fúrt és az implantátummal ellátott csontoknak az értékei láthatók. És nézzük a dinamikust, mert én azt gondolom, valójában a dinamikus teszt az, ami a leginkább is legérdekesebb eredményt adta számunkra. Ugye 100-tól egészen 9 és 10 000 cikluson keresztül vizsgáltuk, és ami nagyon érdekes volt, és a diagramból, illetve az ábrából, a diagramból kiderül, hogy értelemszerűen az implantátummal ellátott csontunk az intakt nem fúrt csonthoz képest egészen közel helyezkedik el, és szignifikáns különbség mutatkozott a kontroll és a furt minták között, tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy a furt minták esetében a dinamikus törésteszt egyértelmű eltérés mutatott, azaz csökkent a mechanikai tulajdonsága, romlott a mechanikai tulajdonság, alapvetően ez logikusnak tűnik, viszont az már kevésbé, hogy amikor implantátumot helyeztünk be, akkor ez javult. Miért fontos ez a vizsgálat végül is az Ohlom-Forr elmélet szerint? Hát azért, mert az Ohlom-Forr esetében ugye kezdetben idéglenes pótlást átadunk a pácienseink számára, és ezen idéglenes pótlás hirtelen nagy mechanikai, biomechanikai terhelést ad a frissen megfúrt csontunk számára, és mi kíváncsiak voltunk, hogy még az implantátumunk begyógyulása, azaz mi úgy mondjuk összeintegrációja előtt milyen mértékű romlást, változást eredményez, kell-e ezzel számolni, kell-e erre odafigyelni, pláne szélsőséges, extrém hátrányos anatómiai adottságok esetén. És összességében azt mondhatjuk, hogy az eredményeink azt mutatták, hogy az implantátum fészkének előfúrása jelentősen csökkentette a csontok szívóságát, az implantátumok behelyezése valamelyest helyreállítja a csontok integritását, de nem éri el sosem a kontroll mintáit, szerintem ez is egyértelmű, illetve a kontroll és az implantát és az implantátumokkal ellátott minták 9000 ciklusnál nagyon hasonlóan viselkedtek, ami azt gondolom egy kiemelkedő és egy pozitív eredmény volt. Nézzük, milyen limitációk, milyen korlátozásokkal kell értékelni ezeket az adatokat. Egyrészt eddig végelemes analízis segítségével vizsgáltak hasonlóan csont tulajdonságokat, és miután az erők iránya nem az implantátum tengelyével párhuzamos, ezért erre is oda kell figyelni, annak ellenére, hogy a klinikai valóságban sem mindig párhuzamos, és hát ugye nem összeintegrálódott mintákról beszélünk, de az idéglenes pótlások esetén ugyancsak nem összeintegrált mintákról van szó. Tehát a konklúzió a következő, a csak előfúrt minták mindkét vizsgálatban sokkal gyengébben viselkedtek, mint az implantát és a kontroll minták. A dinamikus fárasztási teszt alapján az implantátummal ellátott minták ugyanúgy viselkedtek, mint a kontroll minták, ami azt mutatja, hogy az implantátumok behelyezése stabilizálja a csont struktúráját, azaz javítja. Ezen eredményeinket publikáltuk egy Q1-es labban, a BMC Oral Health folyóiratban, amely egyértelműen egy kimagasló és nagyon fontos fórum volt számunkra. És engedjék meg, hogy rátérjek, mert eddig ugye volt egy in vitro, egy preklinikai kutatásunk, és engedjék meg, hogy rátérjek a következő fázisra, a klinikai kutatásunkra, amely azért fontos, mert az irodalom szerint bármennyire dinamikusan, intenzíven fejlődik ezen témakör, ha az irodalmi publikációkat összefoglaljuk és átnézzük, akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy az út még hosszú, nevezetesen további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy minél tökéletesebb, minél jobban és minél sikeresebben használható legyen hosszabb távon is ezen koncepció. Dörken és munkatársai egy nagyon komoly összefoglalást végeztek, és egyértelműen ők is ezt a konklúziót vonták le. Nagyon fontos az, hogyha az ember vizsgálja a klinikai hatásosságát, sikerességét ennek az elméletnek, ennek a koncepciónak, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy széles, fogorvosi vizsgálatokat hajtsunk végre, de ebbe beletartozik a fogíny, fogágy, paradontológiai, szárnyákártya, kariológiai, magának a fogpótlásnak a széleskörű alapos vizsgálata is. Csoportosíthatjuk a sikeres, azaz a kielégítő, sikeres állapotunkat, ennek megvannak a maga ismérvei, de vannak olyan eseteink, amit már kórosnak tekintünk, amikor már olyan mértékű csontveszteség, olyan klinikai fájdalmak és olyan klinikai panaszokkal rendelkezik a páciens, amely kezdetben még talán kontrollálható, de ha eljutunk abba az állapotba, amit már sikertelennek mondunk, amikor már fájdalma van a beteg, rettegnek rágás közben, mozog az implantátum, csontveszteség mértéke több, mint az implantátum teljes hossza, akkor egyértelműen egyetlen egy megoldás van, az implantátum eltávolítása és teljesen új kezelési tervnek a megalkotása. Ez egyértelműen a sikertelen. Tehát mi egy olyan retrospektív komplex vizsgálatot végzünk a már végrehajtott ollomfor koncepcióval ellátott pácienseinknél, és ez egy viszonylag hosszabb távon mai napig is futó klinikai vizsgálat, amely segítségével értékeljük radiológiai vizsgálatok normál protokolláris, normál a módszertani levél által meghatározott kontrollvizsgálatainkon és kontrollvizsgálataink segítségével, valamint klinikai vizsgálataink segítségével az implantátumok körüli csontnak a megtartottságát, illetve annak a lebontódását. És ezen klinikai vizsgálatunkat panoráma felvételeken végezzük el, és ezen panoráma felvétel, amelyekkel mi dolgozunk, a CleanView szoftver segítségével végzünk kalibrált méréseket. Amit tudni kell, miután ez egy kétdimenziós képalkotó eljárás, ezért nincs lehetőségünk vízszintes irányban értékelni, tehát kívülről, belülről, azaz bukkálisan és orálisan az implantátumok körüli csontot, hanem csak az implantátumok előtt, mögött, mi úgy mondjuk disztó és mezioapproximális felszínen a csont lebontódás mértékét, értelemszerűen a kiindulási állapotot, kontroll állapotot, amihez hasonlítjuk mindig a kezdeti, azaz a pótlás átadása állapota, és nézzük évről évre, hogy hogyan is változik a csont szintje, amely egyértelműen egy nagyon jó indikátora a sikerességünknek, illetve adott esetben a sikertelenségünknek. Jelenleg 36 páciensnek az adatai vannak meg, és körülbelül ugye 144 darab implantátumok körül vizsgáltuk meg klinikai és radiológiai módon az egyes indikátorokat. Ez ugye több mint 1000 mérést jelent. 3,5 éves követéses vizsgálatról beszélünk jelenleg, és ennek a vizsgálatnak az eredményeit szeretném bemutatni. Természetesen publikációt szeretnénk ugye ezen kutatásból is, és szeretnénk, hogyha ez ott realizálódna. Ami nagyon fontos kiemelni, 100%-os sikerességi arányt tudunk mondani, és ami nagyon fontos, és nyilván itt a 42 hónapos diagram látható a kiindulási állapothoz képest. Minden egyes implantátum előső-hátsó felszínénél meghatároztuk a csontlebontódás mértékét, és azt mondhatjuk, hogy valahol a tényleges lebontódás az a 0,75 plusz-minusz 0,28 mm-es, amelyet természetesen ma már, akkor, amikor az emberiséget állandóan ugye a telhetetlenség jellemzi, és nyilván Kant is azt mondta, szép az, ami érdek nélkül tetszik, nyilván az lenne az ideális, hogyha nulla lenne, de ez alapvetően nem megvalósítható, vagy legalábbis nem minden esetben, ez egyértelműen azt mondta, adjuk, hogy egy jól működő, sikeres állapotnak tekintető. Ami nagyon érdekes, hogy alapvetően mind az alsó és mind a felső ácsont esetében hasonló értékeket kaptunk, és azt mondhatjuk, hogy szignifikánsan mind a felső, mind az alsó ácsonnál a hátulról ferdénbe ültetett implantátumok hátsó felszínénél tapasztaltuk, és itt az diagramok ezt mutatják is, ott a legmagasabbak a diagramok, a legnagyobb csontlebontódást, és értelemszerűen egyébként a legkisebb szignifikánsan pedig az előső függőlegesen behelyezett implantátumoknak a hátsó felszínénél. Nyilván ennek megvannak a maga okai. Azt nem lehet mondani, hogy ez megállna, és ez állandósulna. Egy nagyon pici növekedés ugye évről évre megfigyelhető, ezt mi is figyelemmel kísértük. Gyakorlatilag a szignifikancia okát nyilván, hogyha megpróbálnánk megtalálni, és nyilván mi is ezzel kapcsolatban egyrészt követjük nem csak a saját kutatási eredményeinket, hanem a klinikai eredményeket is, azt mondhatjuk, hogy valószínűsíthető, és ez majd a későbbiekben még visszatérek rá, ennek az extenziós hídnak a szerepe egyértelműen tetten érhető. Tehát összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a csontlebontódás mértéke mind a felső, mind az alsó álcsont esetében hasonló tendenciát mutatott. Látjuk, hogy a diagramunk hogyan pontosan követi egymást, és nem jelent olyan mértékű eltérést, és nyilvánvalóan mind a felső, mind az alsó álcsontnál, ahogy elmondtam, egyértelműen kimutatható, hogy az implantátumok hátsó felszínein fokozottabb csontlebontódás figyelhető meg, és értelemszerűen ez a fajta eltérés minden gyakorló fogorvos számára egy olyan pont, egy olyan akilleszi sarok, amelyre oda kell figyelni, és ez döntően befolyásolhatja a pácienseinknek a hosszabb távú sikerességét. És hát természetesen mindkét álcsont esetében ugye a hagyományos módon viszonylag függőleges módon beültetett, tehát vertikálisan beültetett implantátumoknál a csontlebontódás értéke mezioapproximálisan, tehát az előső felszínen volt a legnagyobb, és nem pedig a hátsón, ezt már ugye említettem előzetesen. Okokozati összefüggés, mi egyébként a saját vizsgálati eredményeink alapján nem tudtunk kimutatni okokozati összefüggést az életkor és a csontlebontódás között. Nyilván az is elmondható, hogy minél nagyobb elemszámmal dolgozik az ember, annál biztonságosabb, annál relevánsabb, annál szignifikánsabb eltéréseket tudunk kimutatni, és annál hűebben tudjuk megvizsgálni adott esetben egy-egy befolyásoló faktornak a szerepét. És hát amire nagyon fontos odafigyelni, hogy a rágás során, hiszen az emberi szervezetben és a szájban talán azt mondhatjuk, hogy a fogorvosok számára az egyik legfontosabb dolog a fogak érintkezése, mi úgy mondjuk okklúziója, és illetve a dinamikus okklúzió, ami pedig az artikuláció, tehát valójában a valódi rágó funkció során létrejövő fogérintkezések az egyik legfontosabbak. És hát értelemszerűen nagyon sokfélék vagyunk, a rágóerő értéke különböző szórást mutathat, attól függően, hogy nyilván gyermek, hölgy vagy férfi páciensről beszélünk, és hát azon belül is vannak olyan pácienseink, akik nagyobb rágóerővel rágnak, és ez egy nagyobb biomechanikai terhelést jelent a pácienseink számára, illetve a pótlásokra, illetve azon keresztül az implantátumok számára, és épp ezért nagyon-nagyon fontos még inkább odafigyelni az olyan esetekben, ahol egy sokkal erőteljesebb rágó páciensünk van, illetve nagyon oda kell figyelnünk, majd mindjárt mutatom későbbiek során, arra, hogy a bruxizmus, azaz a csikorgatás, szorítás okozta többletterhelés, és mondhatom azt, patológiás terheléseket kompenzálni tudjuk, és ellensúlyozni tudjuk ezt a fajta plusz terhelést a pácienseink számára. Nagyon-nagyon fontos azt is tudni, hogy ezek a szabadvégű pótlások, amelyek készülnek, ugye azt is könnyű belátni, minden egyes páciensünk esetében eltérő ennek a mértéke, hiszen nem mindegy, hogy milyen dőlészögben helyezzük be az implantátumot, nem mindegy, hogy mennyire hátra tudjuk kialakítani ezt az alátámasztási funkciót, és nyilván a minél nagyobb ennek a szabad végnek a disztális, hátrafelé történő kiterjesztése, annál nagyobb terhelést jelentett a döntött implantátumunk számára a nagyobb feszülés, a nagyobb biomechanikai terhelés miatt. Amit ki tudunk jelenteni és egyértelműen össze tudjuk foglalni, hogy nyilván az elemszámot szeretnénk továbbra is növelni, nyilván a követési időt is folyamatosan vizsgáljuk, és egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez egy sikeres technika a gyakorlatban is, csak nagyon-nagyon érzékeny, nagyon fontos, hogy mindazokra a szempontokra ki kell térni és oda kell figyelni, amelyet a gyártók egyértelműen kihangsúlyoznak. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy az All-on-4 koncepció a Nobel implantációs rendszer esetében valójában egy levédett elmélet és egy levédett koncepció, tehát az eredeti All-on-4 koncepciót a Nobel implantációs rendszer birtokolja, de számtalan más rendszer is próbálkozik hasonló elvek mentén létrehozni pótlásokat. Ami nagyon-nagyon fontos, tehát amiről már említést tettem, a fogak érintkezése, illetve a dinamikus érintkezése, a dinamikus, azaz artikulációja. Nagyon fontos, hogy ezeknél a pótlásoknál próbáljunk meg minél precízebb, minél tökéletesebb érintkezésre, minél inkább kiegyensúlyozott érintkezéseket kialakítani a funkció közben is, pontosan azért, hogy olyan tartományba tudjuk tartani a terhelést, amely minimalizálja az implantátumok körül létrejövő csontlebontódást. Nagyon fontos, hogy ne túl domború, hanem viszonylag lapos rágófelszíneket alakítson ki a fogtechnikus, és hát értelemszerűen, amiről már szó volt és említettem, a csikorgatás, szorítás, azaz a bruxizmusnak a meglétét időben diagnosztizálni kell, és lehetőség szerint amennyire lehet, meg kell tenni mindent, hogy ezt elimináljuk. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy oldható kapcsolat a pótlások esetében, tehát nagyon fontos, hogy minden egyes recall ellenőrzés esetén a pótlásokat adott esetben eltávolítsuk, minél tökéletesebb, professzionális tisztítást tudjunk létrehozni, és hát természetesen nagyon fontos a saját, azaz individuális, a beteg által végrehajtott tökéletes szájhigiénés beavatkozások is, és természetesen a professzionálisnak a harmonizációja, hiszen hosszabb távú sikeresség ettől is függ. És hát szeretném egy picit a nemzetközi vizsgálatok tükrében is értékelni ezen kutatásunknak az eredményeit, ami egyértelműen kijelenthető, hogy említettem ezt a primér stabilitást, azaz az implantátumok beültetésekor létrejövő stabilitását az implantátumoknak, ezt természetesen tudjuk mérni különböző készülékekkel, illetve magával, a racsnival, amivel betekerjük az implantátumot a helyére. Abban az esetben, amikor viszonylag finom csont áll rendelkezésünkre, és ez a primér stabilitás nem biztosítható, akkor olyan típusú implantátumot kell használjunk, illetve olyan mértékben kell sebészileg előkészíteni az implantátum számára a fészket, hogy ez a primér stabilitás igenis biztosított legyen, mert enélkül is nagyon nehéz alapvetően sikeresen dolgozni. Ami nagyon fontos kérdéskör, a döntött implantátum. Mindannyian érezzük, hogy a szabad vég többlet terhelést jelent az implantátumoknak, de hogyha a különböző publikációkat nézzük, akkor megvizsgálva a nullától egészen a 45 fokos dőlés szögig a következőt tudjuk tapasztalni az irodalmi adatok szerint. A nulla fokos dőlésszög esetében tapasztalták például Ting Liu és munkatársai a legnagyobb mikromozgást, ellentétben a 45 fokos szöggel. A nagy dőlésszögnél igaz, hogy feszülés növekedés figyelhető meg, viszont a stressz eloszlásnak az értéke egyértelműen javul, azaz ezzel tudjuk kompenzálni, tehát igenis jó megoldás jelent a döntött implantátum, nagyon jó alátámasztást jelent disztálisan, tehát a hátrafelé. Viszont az is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, mert a technika érzékeny, a magának a pótlás kialakítására és mindazon szempontokra, amelyeket már az előzőekben említettem. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a mandibulán Horita és munkatársai megvizsgálták végelemes analízissel, hogy extenziós híd esetében a csontfeszülés kisebb mértékű volt, hogyha nem volt szabad vég, mint akkor, amikor volt. Szerintem ez is egy teljesen normális és racionális vizsgálati eredmény volt. A bruxizmus, azaz a csikorgatás egy kiemelt kockázati tényezőt jelentett, hiszen ez nem csak a implantátumok körüli csontlebontódást fokozta, hanem egyúttal az implantátum csavarjának a törését, lazulását, illetve magának, a leplező anyagoknak a törését is igen gyakran okozza, és ez a hétköznapi fogorvosok, klinikusok számára egy igen komoly probléma. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy Zhou és munkatársai készítettek egy kohort tanulmányt, metaanalízise kimutatta ennek a tanulmánynak, hogy a perimplantitis csontvesztésre igenis nagyon nagy mértékben hatással van a csikorgatás, szorítás, azaz a bruxizmus. És vannak még egyéb általános betegségek, ugye cukorbetegség, a dohányzás, ezek mind-mind erőteljesen, hátrányosan befolyásoló tényezők. Itt a diagramon jól látható, hogy milyen mértékben növeli a korai és a késői sikertelen implantátumoknak a gyakoriságát. És itt egy olyan összefoglalót szerettem volna, bár nyilván az almát az almával, körtét a körtével kell összehasonlítani, de egyértelműen kimutatható itt a vizsgálatok alapján a diagramunk minden egyes pontja egy adott vizsgálati eredménynek a publikációja, és egyértelműen kijelenthetjük, hogy minden egyes publikáció esetében a csontlebontódásnak a mértéke nem haladta meg, legyen az akár 3 év, 4 év, nem haladta meg a 1,5 milliméteres értéket, tehát összességében egyértelműen sikeresnek mondható. És akkor még itt az előadásom végén szeretnék egy-két végelemes analízis vizsgálati eredményt még megosztani. Egyrészt volt olyan vizsgálat, ugye Almeida és munkatársai, akik végelemes analízissel vizsgálták meg, hogyha 6 darab rövid implantátumra készült pótlást, illetve 4 darab függőleges, azaz vertikálisan beültetett implantátum, illetve az All-on-4 elveknek megfelelően történik az implantátumok beültetése, és hát egyértelműen ők azt tapasztalták, hogy a legkevesebb és a legalacsonyabb feszülés a vertikálisan beültetett implantátumok esetében volt. Ez némileg egy picit, és nyilván attól lesz teljesebb a vizsgálatunk, hogyha vannak eltérő eredmények is az irodalomban. És hát, ha biomechanikailag nézzük, akkor a Bevillikva és munkatársai nagyon jó és demonstratív és értékes végelemes vizsgálatot végeztek, ahol pontosan látszódik ennek a disztálisan kialakuló feszülésnek a mértéke, ez gyönyörűen mutatja a kékszínű színeltérés, és ezt természetesen minden esetben figyelembe kell venni, és a pótlásunk elkészítésénél ezt maximálisan be kell építeni a kezelési tervbe. És hát végül áttérnék a harmadik kutatási témánkra, amely megint csak egy multidisziplinális elmélet, koncepció. A Budapesti Műszaki Egyetemen sikerült nekünk is egy All-on-4-os végelemes analízises modellt megalkotni, és most mi is a végelemes analízis segítségével is meg fogjuk vizsgálni azokat a klinikai szempontokat, azoknak az aspektusait, befolyásoló tényezőknek a jelentőségét, amelyek egyértelműen befolyással vannak a perimplantális csontunknak a megtartására, és ezen végelemes analízisnek végül is az a lényege, hogy egy olyan szimulációnk lesz, amelynek a segítségével ugye több apró elemmé fogjuk felbontani a kívánt testet, és ezen elemeknek a jóval egyszerűbb geometriai vizsgálatát fogjuk végrehajtani, és remélhetőleg tudunk olyan összefüggéseket találni, összekapcsolva a klinikai adatainkkal, amelyek segítségével előremutató és a jövő számára hasznos megállapításokat tudunk tenni, amely hozzájárul ahhoz a sikerességhez, amelyet már ez a fajta elmélet, ez a fajta rendszer maga számára kivívott, és reméljük, hogy én és a kollégáim mindezt megfelelő léptékkel és a tudomány valamennyi szabályának betartásával végezzük. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az egész történetben egy picit egy gondolatot hagyosszak meg, ugye a hibák elkerülésének az egyik legegyszerűbb módja, hogyha nem csinálunk semmit, de közben talán az is a legnagyobb hiba, mert a legnagyobb hiba nem csinálni semmit és nem haladni a fejlődéssel. És én azt gondolom, ezt mindvégig szem előtt tartjuk a kollégáimmal, és végezetül szeretném megköszönni mindazon kollégámnak, hiszen ezen kutató munkában nyilván ez nem egy embernek a munkája, hanem egy olyan multidisziplinális tímnek az összehangolt, harmonikus munkája, akiben találhatunk fizikust, statisztikust, gyakorlati implantológust, implantprotetikust, és természetesen a PhD doktori disszertációját védő kollégától kezdve kollégákig, és mindaz a fajta koncepció és know-how, amit együtt tudunk alkotni, az vezet ahhoz a sikerességhez, amelyeknek a végeredménye mindig egy sikeres publikáció, egy sikeresen megvédett PhD, illetve a magának a nemzetközi sikerességnek az ismérve, és végezetül szeretném nekik is megköszönni az egyetem vezetése mellett ahhoz, hogy ma itt lehetőségem volt bemutatni aprólékosan ezt a részletes kutatómunkát, és a jövőben is, ha bármikor lehetőségünk van rá, és felkérést kapunk, akkor természetesen örömmel állunk ezen felkérés elé mindig, hiszen ez a kutatócsapat, ez nyitott, ide mindig be tudnak újabb és újabb kollégák csatlakozni, mert a végeredmény a fontos ahhoz, hogy a legmagasabb kutatói eredményt és kutatói munkát tudjuk megvalósítani. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen a hallgatóságnak is a figyelmét. Viszontlátásra!
Köszönjük dékán úr előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!